Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki műsorunk témái. Ferenc pápa gazdasági reformot sürget a munkanélküliség és a méltatlan körülmények láttán. A szinóduson Isten egész népének hangja szólal meg. 100 éves Európa legnagyobb katolikus egyeteme, az olaszországi Szent Szív Egyetem. Vatikáni média, a kommunikáció a közösséget erősíti. Ferenc pápa gazdasági reformot sürget a munkanélküliség és a méltatlan körülmények láttán. A pápa videó üzenetet küldött a Genfi Nemzetközi Munkaügyi Konferenciára. Elfogadhatatlannak nevezte a nők elleni erőszakot, és arra szólít, hogy kerüljük el a Covid utáni újrakezdésben a vakfogyasztási lázat. Nincsenek kiiktatható személyek. A szakszervezeti tömörüléshez mindenkinek joga van.
Esta conferencia se convoca en un momento crucial de la historia social y económica.
Spanyol nyelvű videójában Ferenc pápa hosszan taglalja a munka világának alapelveit, amelyeket Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában is kifejtett. Megállapítja többek között, hogy a szakszervezetbe való tömörüléshez mindenkinek joga van. Ugyanakkor a magántulajdon csupán másodlagos jog, ami az elsődleges jogtól, vagyis a javak egyetemes elrendeltetésétől függ. Mélyreható gazdasági reformot sürget, és valóban alapjaiban humánus munkát. Sok napszámos, migráns, szerződéses dolgozó, és főként a nők, akik házi alkalmazottak, takarítanak, betegre felügyelnek, vagy utcai árusok, veszélyes, piszkos és lealacsonyító körülmények között végzik munkájukat. Ferenc pápa megszólítja az egyházat és a kormányzó politikusokat. Adjanak lényegi választ a munkavilágának peremén élő emberek számára, akiket elsodortak a Covid-járvány drámai következményei.
Muchos migrantes y trabajadores vulnerables junto con sus familias normalmente quedan.
A migránsok és kiszolgáltatott munkások családjaikkal együtt ki vannak zárva az egészségügyi ellátásból, a betegség megelőző programokból, nem élveznek pénzügyi védettséget, és nem jutnak hozzá a mentálhigién és szociális szolgáltatásokhoz. A pápa szerint ez a selejt filozófiájának egyik esete, amelynek uralmához hozzászoktunk társadalmainkban. Vissza kell utasítani a kiskorúak kizsákmányolását, az emberkereskedelmet, a nők elleni erőszakot. Oda kell figyelni az élelmezés biztonságra, a betegekre és az idősekre. A Covid-nál már csak a közöny önző vírusa lehet rosszabb. Meg kell szabadulnunk a felvilágosodás örökségétől, amely a kultúrát egy bizonyos rétegnek tartja fönn, miközben valamennyi nép kultúráját el kell ismerni, mondta még videóüzenetében a pápa. A szinóduson Isten egész népének hangja szólal meg. A rigai metropolita érsek nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a szinódus főtitkárságán zajló tanácskozásról. A világpüspöki kari megbízottjai cseréltek eszmét a vatikáni szervezetnél a napokban az őszi új folyamat elindításáról, melynek nyelvezete praktikus és érthető lesz. Mindenkit meghallgatunk, azokat is, akik nem járnak templomba, mondta el a főpásztor, aki konkrét és nem filozófiai vagy teológiai nyelvezetet ígér az ősszel kiküldendő kérdéssorba. A zarándokoló egyháznak Isten egész népét be kell vonnia, valamennyi társadalmi valóságot, még a legtávolabbiakat is, hogy építő párbeszédet folytasson a szinodális folyamaton belül, összegyűjtve mindenki hozzászólását. Zbigniew Stankiewicz, rigai metropolita érsek ennek a véleményének adott hangot a szinódus főtitkársága és a földrészek püspökei között zajló találkozó kapcsán. Az első konkrétum, hogy október 17-én megnyílik hivatalosan az egyházmegyékben a szinodális folyamat. Szeptemberig megérkezik a szinódus főtitkárságáról a kérdéssor, amely Mário Grech bíboros főtitkár szerint precíz, közérthető és nem túl sok kérdést tartalmaz majd. Gyakorlati, nem pedig filozófiai vagy teológiai megközelítésű kérdésekről van szó, amelyeket a világ egyházmegyéiben elemeznek. Ezután egy csapatot hoznak létre, amelyben legalább egy püspök, egy pap, egy megszentelt életet élő személy, egy család, egy világi hívő, egy fiatal kell, hogy szerepeljen, mert ez a szinódus az egész egyházat meg akarja hallgatni. Szent Benedek azt írja regulájában, hogy Isten gyakran megszólalhat akár a legkisebb testvéren keresztül is. A szinódus főtitkára kedden tartott beszédében rámutatott, hogy fontos meghallgatni azokat is, akik nem mennek templomba, vagy nem járnak gyakran. Ehhez kapcsolódva a rigai érsek azt javasolja, hogy egy teljes mértékben világi személyt is meg kellene hallgatni, aki nem jár templomba, vagy akár ateista is lehet, hogy megtudjuk, ő hogyan érzékeli az egyházat, milyen okok miatt nem figyel oda üzenetünkre. Azt gondolom, hogy ez a szinodális út fontos kérdéseket vet majd föl, és valóban válaszol a II. Vatikáni zsinat felhívására, vagyis, hogy az egyház feladata, a keresztények feladata elsősorban az idők jeleinek olvasása, és az, hogy az evangéliumból kiindulva keressük a válaszokat, fejtette ki a lett főpásztor. Ez a folyamat három részből áll majd. Korábban úgy működött, hogy kiküldték az alapdokumentumot, amire a helyi egyházak javaslatokat és válaszokat dolgoztak ki, és azt visszaküldték a szinódus főtitkárságának. Most a következőképpen alakul. Egyházmegyei szinten nem csak a püspököt és tanácsosait vonják be, hanem a kérdéssornak át kell futnia Isten népén. Ez a folyamat egyházmegyei szinten zajlik majd, aztán jön a püspöki konferenciák szintje, ahol összeállítják és rendszerezik, újra fogalmazzák az anyagot. Ezt követi a kontinentális szakasz, majd legvégül az egyetemes egyház szintje, amikor a püspökök a Vatikánban tanácskoznak. Ezzel a differenciált folyamattal azt üzenjük, hogy az egyház valóban Isten népe. A püspökök és a papok is beletartoznak, sajátos feladatukkal és hivatásukkal, de ők is Isten népe. Nekünk pedig Isten egész népét meg kell hallgatnunk, mondta végül a Vatikáni Rádiónak a rigai metropolita érsek.
100 éves Európa legnagyobb katolikus egyeteme, az olaszországi Szent Szív Katolikus Egyetem. Universitas Cattolica Sacri Cor di Gesù Mediolani. Hirdeti az egyetem címere latinul a Milánóban 1921-ben éppen 100 éve alapított katolikus intézményt. Jól lehet, az alapítás helye az egykori császárváros, Mediolanum, mégis egyedül büszkélkedhet Olaszországban a nemzeti egyetem jellegével, hiszen nem csak a Lombard fővárosban van jelen, hanem 5 kampusza együttesen adja a területi egyetemességet is. Milánó, Piacenza, Cremona, Brescia és Róma. Ahol jelen van a helyi Szent Szív Egyetem mellett, az Agostino Gemelli Ferences orvos professzorról nevezett Policlinico Universitario, az egyetemi poliklinika is. Ez utóbbi többek között arról híres, hogy 1981. május 13-án Szent II. János Pál pápát az ellene elkövetett merénylet után ide szállították, itt műtötték meg sikeresen, és itt gyógyult meg. Az egyetem honlapja így mutatja be önmagát. Teljesen beilleszkedtünk az európai egyetemi tudomány világába, amely a kulturális érlelődés helyeként próbálja értelmezni és magyarázni a minket körülvevő valóság összetettségét. Ez olyan küldetést ad nekünk, amely az ember átfogó képzésére összpontosító oktatási modellé válik. Az elmúlt 100 évben jelentős mértékben hozzájárultunk hazánk, Itália szellemi arculatának a formálásához, az intézmények, a politika, a jog képviselői világában, melyben nálunk végzett akadémikusok és értelmiségiek, vállalkozók és menedzserek, tanárok és szakemberek, püspökök, papok és újságírók, szerkesztők és írók működtek és tevékenykednek napjainkban is. Mellettük van természetesen sok másik ismert és kevésbé ismert arc, akik hozzájárultak a haza és a világ minden táján a Katolikus Egyetem hírnevének öregbítéséhez. Történetünk 1921-ben kezdődik, amikor a Katolikus Egyetemet Agostino Gemelli ferences atya alapította meg egy katolikus értelmiségi csoporttal, amelynek tagjai Lodovico Necchi, Francesco Olgiati, Armida Barelli és Ernesto Lombardo. Az előző évben 1920-ban jött létre a Giuseppe Toniolo Felsőoktatási Intézet, az egyetem alapító testülete. 1921. december 7-én Milánóban hivatalosan felavatták a Szent Szív Katolikus Egyetemet a város érsekének, Achille Ratti bíborosnak, a leendő 14. Pius pápának a jelenlétében. 1924-ben nyertük el az állami elismerést, amely önálló egyetemként jegyezte a Szent Szív Egyetemet. 1927-ben Ateneumunk megszerezte a Szent Ambrus ősi kolostort, amelyet Bramante építést tervezett. 1932. október 30-ától az épület az egyetem központjává vált. A II. Világháború idején a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem Ezio Franceschini bölcsész professzor a későbbi egyetemi rektor vezetésével részt vett a Resistenza az olasz ellenállás mozgalmában, és annak dokumentumait az egyetem föld alatti helyiségeiben rejtették el. Az SS egységei hiába is kutatták át módszeresen az egyetemet, szerencsére nem tudtak azokat megtalálni. 1943. augusztus közepén bombatámadás érte az egyetem főbejáratát és a közeli kolostort, súlyos károkat okozva. Az újjáépítési munkák azonnal elkezdődtek Agostino Gemelli atya buzdító szavára, az egyetem feltámad és szebb lesz, mint annak előtte volt. A háború utáni újjáépítés adja meg a milánói egyetem mai formáját. A háború után Luigi Einaudi, az olasz köztársaság akkori elnöke jelenlétében tették le Piacenzában a Szent Szív Egyetem ottani agrárkampuszának alapkövét. A mezőgazdasági fakultás tehát 1951-ben született, a tanítás a következő évben indult el. 30 évvel a milánói alapítás után 1958-ban született meg Rómában a Szent Szív Egyetem orvosi és sebészeti kara, amit kifejezetten akart Agostino Gemelli atya, aki maga is orvosként végzett korábban. 1964-ben avatták fel az Agostino Gemelli Egyetemi Kórházat, amely 2015 óta Agostino Gemelli Egyetemi Kórház alapítvány néven működik. Végül 1965-ben született meg a Bressai Fakultás, majd 1984-ben indultak meg az első órák a Cremonai Campuson. A Szent Szív Katolikus Egyetem 5 kampuszán 12 fakultáson oktatnak, amelyek a következők: agrár, közgazdaság, jog, irodalom és filozófia, orvoslás és sebészet, pszichológia, banki, pénzügyi és biztosítástudomány, oktatástudomány, matematikai, fizikai és természettudományok, politikai és szociális tudományok. 2018-as adat szerint a Szent Szív Katolikus Egyetem oktatóinak száma 4160, még a hallgatók száma 40 000. A diákok és az oktatók munkáját és lelki formálását minden oktatási intézményben kinevezett egyetemi lelkészek folytatják.
Vatikáni média. A kommunikáció a közösséget erősíti. Amint arról már hírt adtunk, a fiatal olasz pap egyik könyvét választotta karácsonyi ajándékul 2019-ben Ferenc pápa, melyet a vatikáni bíborosoknak adott. Luigi Maria Picocco írói és kommunikációs munkája évekkel ezelőtt felkeltette a pápa figyelmét, és most úgy döntött, hogy a kommunikációs dikasztérium egyházi tanácsosává, illetve az Osservatore Romano vatikáni napilap vezércikírójává nevezi ki. 2005-ben szentelte pappá L'Aquila akkori érseke Giuseppe Molinari. Epikoko atya fiatal papként élte meg a földrengés tragédiáját, ami választott városát sújtotta 2009. április 6-án. akkor egyetemi lelkészként szolgált, és különösen mélyen érintette annak a 8 fiatal diáknak az elvesztése, akiket a romba dőlt kollégium maga alá temetett. Jelenleg a mezánjai születésű pap, számos lelkiségi könyv szerzője a Pápai Lateráni Egyetemen oktat filozófiát. 2019-ben Angelo de Donatis bíboros, a pápa római helynöke, kinevezte az abruzzói megyeszékhely Fideszet Ráció Vallástudományi Intézet elnökének. A vatikáni médiának nyilatkozott új megbízatásáról. A kommunikációnak a szeretett közösséget kell szolgálnia, az újságíró tekintse hivatását hídépítésnek. Don Epicoco meglepődve és örömmel fogadta, hogy a pápa kinevezte őt egyházi tanácsossá és vezércikíróvá a vatikáni médián belül. Reméli, hogy hozzájárulhat valamilyen módon a szentszéki dikasztérium munkájához, amelynek értékes feladata nem csak a pápai tanítás közvetítése, hanem az is, hogy lehetővé tegye a szeretett közösséget a kommunikáció által. Ami egyházi tanácsosi szerepét illeti, Epicoco atya szerint ez olyan, mint a labdarúgó mérkőzésen a gyógytornász, a pálya szélén álló orvosok vagy edzők munkája. Ott állnak készen létben, nem játszanak a meccsen, de gondját viselik a játékosoknak, akik személyesen megélik a mérkőzést. A kommunikációs dikasztérium olyan kompetens személyekből áll, akik szívüket és szakmai felkészültségüket nem csupán a dikasztérium, hanem az egész egyház szolgálatába állítják. Ez a kinevezés a pápa részéről további segítség akar lenni hozzáértésük és hatékonyságuk növelése érdekében, mondta el a Vatikáni Rádiónak Luigi Maria Epicoco. A fiatal pap egyben a Szentszéki Napilap vezércik írója lesz, elismert katolikus író. Milyen kihívások várnak a mai katolikus kommunikátorokra? Az új médiatanácsos elmondta. Az igazság folytonos keresése mégpedig nem ideológia alapon, hanem a tudósítások soraiban megbúvó, vagy a kulturális mozgalmakban rejlő igazság fonal feltárása, ami olykor rejtve marad. Egy jó újságíró, jó író feladata az, hogy érvényre juttassa a mögöttes igazságtartalmat. Amikor ez sikerül, akkor megtalálja a talajt a távolival, a különbözővel való találkozáshoz. A katolikus kommunikátor Epicoco atya szerint párbeszédépítéssel foglalkozik. Nem a tollából csinál fegyvert, hogy ártson vele. Ferenc pápa a legutóbbi tömegtájékoztatási világnapra írt üzenetében aláhúzza, hogy az újságírásban semmivel sem helyettesíthető a személyes látásmód. A valósággal való kapcsolat nagyon fontos ebben a szakmában. Nem szabad engedni a bennünk élő előítéleteknek, amelyek átveszik a valóság tapasztalatának helyét, feltette ki Don Epicoco, majd hozzátette. Ahhoz hasonlíthatjuk ezt, hogy a pápa újra a középpontba állította a tanúságtétel nagy kategóriáját. Egy újságíró is akkor végzi jól a munkáját, ha elsősorban tanúságtevő. Lelkiségi könyveiben a fiatal pap gyakran írja, hogy a hívőknek Istenre kell bízniuk saját törékenységüket. Ez jó kiindulási alap új megbizatásához is. Az evangélium elbeszéli Jézus csodálatos kenyérszaporításának történetét, amelyben az 5 cipó és 2 hal jól lakadt több ezer embert. Epicoco atya reméli, hogy eddigi tapasztalata, szolgálata hasznára válhat a vatikáni médiában dolgozóknak is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.